Ezúttal eltérően a Jakab apostol leveléből olvasunk. Jakab levele, 5. rész, 13. verstől a 18. versig. Maradjunk ülve, úgy hallgassuk meg az igét. Jakab levele, 5. rész, 13-tól 18-ig. Következőképpen hangzik az ige. Szenvedély valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betegé valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Kedves gyülekezet, ezt a hónapot az imádság hónapjává tettük, és hétköznaponként, esténként itt kétszer is össze jönnek, akik erre indítva érzik magukat. Természetes senkire az nem kötelező, de hát azért mégis van egy belső kötelezettség, hogy hiszen ide tartozunk, és hiszen ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, és hiszen nekünk is szívügyünk kell, hogy legyen ennek a gyülekezetnek a sorsa, jelene, jövője, hogy ne csak egy ilyen őszhajú ember álljon itt, hanem egy barna, vagy fekete, vagy szőkehajú, még nem tudjuk, hogy ki lesz az, de nem is az a lényeg, hogy milyen a hajszíne, hanem hogy milyen a szíve, hogy pásztor szíve legyen neki, és jó szolgálata legyen. Az Úrtól fölkent ember legyen. Azért imádkozunk, hogy a lelkület a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy milyen lelkülettel vagyunk egymás felé, a gyülekezet felé. Ez a legdöntőbb. Ezzel tudunk legtöbbet segíteni, de azon kívül persze még az Úrnak vannak különböző ajándékai. Tehát ez a hónap az imádság hónapja. Most is Bükzsércről jöttünk, ahol a körzetből sokan összejöttek, és sok-sok imádság hangzott el a körzetért, az új pásztorért, fiatalokért, tinédzserekért, megtérőkért. Jó volt ezt így átélni és tapasztalni. Hiszünk az imádság erejében, hatalmában? Igen. Akkor nem is imádkoznánk. Hiszen a zsidókhoz írott levél 11. fejezete azt mondja, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Isten figyel, odafigyel az imádságokra. Úgy gondolom, hogy nem azokra az imákra figyel oda, amelyeket amelyekben nincs benne az embernek a gondolata, érzése, hite, amelyeket talán olvas, bárha olvassa is az ember esetleg, vagy énekli, benne lehet azért a hite, meg a szeretete. Tehát, ha nincs benne, hanem csak úgy rutinból mondja az ember, nem hiszem, hogy azokra odafigyel az Isten. A régi hívők azt mondták, megfigyeltem, hogy hát úgy imádkozunk, testvérek, hogy a mi imáink ne csak a plafonig jussanak el. Nem tudom, mondták ezt Erdélyben is? Én sokat hallottam ott az Alföldön is, Berettyóújfalu és környékén, hogy mondták a régiek, hogy úgy imádkozunk, hogy ne csak a mennyezetig jusson el, hanem a mennyekig, az Úr színe elébe. Vagyis szívből fakadó legyen a mi imádságunk, a mi könyörgésünk. Imádkozzunk. Imádkozzunk minden körülmény között. Nem lehet olyan körülmény, amelyben azt mondhatnám, vagy azt mondhatná valaki, hogy most én ebben a körülményben én nem tudok imádkozni, meg nem is akarok, meg nincs kedvem, vagy nincs lehetőségem, hiába is imádkozok. A Biblia nem ismeri ilyet, hogy az imáink azok a körülményeinktől függnének. Minden körülmény között, akár egészségben van valaki, akár betegségben, akár jó sorsban, vagy bal sorsban, akár van pénze, vagy nincs pénze, akár van étel az asztalán, vagy nincs étel az asztalán, akár van ruhája, vagy nincs ruhája, minden körülmények között, békességben, békétlenségben kell, hogy imádkozzunk, fölszólít bennünket a Biblia, imádkozzunk. Hát mégis azért valljuk meg őszintén most az Úr előtt, hogy sokszor olyankor szoktunk inkább buzgón imádkozni, amikor satuba vagyunk benne. Úgy mondják noszvajon, hogy sutu. Hogy sutuljuk a szőlőt. Igen, úgy mondják? Sutu. Hát amikor az Isten satujába benne vagyunk, mert megenged nehéz körülményeket is az életünkben, akkor talán lehet, hogy buzgóban imádkozunk. Hát én magamon is észrevettem, megmondom őszintén. És talán el is kellett, hogy szégyeljem magamat, és gondoltam arra, hogy Istenem, hát nem csak olyankor kellene buzgóban imádkozni, hanem minden körülmények között. És hogyha úgy gondolnám, hogy most nincs különleges imatárgyam, de hát van Istenem, hát van megváltóm, van üdvözítőm, hát van kegyelem a számomra, van üdvösség számomra, meg hát, hogy van feleségem, van családom, és akkor még annyi minden eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy mi van, és akkor már akkor a hála kibudjon az embernek a szívéből. Vagy ha talán olyan hideg a szívünk, akkor próbáljuk mégis elővenni a Bibliát, mert azt mondta az egyszeri, nem tudom, éle még az a hatalmas, nagy, kétméteres vámos, akivel találkoztam Gyulánál, mikor átmentünk, aztán visszadobtak bennünket, mert elég sok könyvet vittünk odát, vagy akartunk vinni odátra, és akkor azt mondja, hogy hát miért jöttek vissza, mert be volt ütve, hogy anulat. Az volt végül, anulat. Ez nulla, ugye? Vagy... Igen, érvénytelenítve, érvénytelenítve. Hát, igen. És akkor azt mondta ez a hatalmas ember, hát azt mondja, mit vittek hát, hogy miért küldték vissza magukat? Hát mondtam, hogy könyveket, meg Bibliát is. Hát azt mondja, nem szabad. Akkor nem volt szabad. Azt mondja, egy Bibliát azt vihetett volna magával, hiszen azt mondja, maga abból imádkozik. Na hát, ezért mondtam el ezt a sztorit, mert ezt soha életemben nem felejtem el, hogy az az ember, én nem tudom, hogy ő hívő volt, vagy nem volt hívő. Akkor láttam először, meg utoljára, azt mondja, maga abból imádkozik. Hát most úgy sokat gondolkoztam rajta, tényleg? De ugye külön imakönyvük van általában a nagyegyháziaknak, hogy leírták azokat az imákat, hogy segítsenek nekik. De hát szerintem azért, most nem azért, minthogyha mi többnek gondolnánk magunkat, mert ne gondolja senki többnek magát, mint egy másik, mert akkor lehet, hogy megszégyenül. De azért mégis úgy gondolom, hogy nekünk nem kell külön imakönyv. Mert nekünk, ha a Bibliát kinyitjuk, akkor a Szentlélek ott van, hogyha mi az úréi vagyunk, hívők vagyunk, és akkor a lélek, hiszen az ige a lélek által íródott meg, és a Szentlélek az, aki aktualizálja számomra, számotokra az igét, akkor rögtön magamnak fordítom, saját életemre nekem szól ez, valamilyen formában, és akkor elkezdek imádkozni. Megállok és imádkozok. Volt egy lelkipásztor rokonom, hát elég híres lelkipásztor volt, Békefék Pál, ismerték sokan a régiek közül, és ő nagyon precíz ember volt, és mikor már nyugdíjas pásztor volt, vagy talán azelőtt is, nem tudom, akkor a reggeli csöndességében Biblia mellett volt egy könyve, és ahogy olvasta, és kapta az üzenetet, mindjárt írta le, fordította le, imatárgyak. És a Bibliából annyi imatárgyat kapott, egy-egy fejezet elolvasásakor, hogy hát azt lehetett egy óráig is imádkozni, annyi sok imatárgyat. És én ezt ajánlom magamnak is, másoknak is, hogy valóban ez egy jó dolog. Ha valaki esetleg nehezen imádkozik, akkor próbálja meg akkor ezt a megoldást, hogy akkor úgy olvassa az igét, hogy tényleg magának olvassa, meg úgy elgondolkozva olvassa, és keres imatárgyakat, amelyek a saját életével, gyülekezettel, körülményeinkkel kapcsolatosak. Mert testvérek, a körülményeink azok nem fognak úgy megváltozni, hogy nekünk soha ne kelljen imádkozni, hogy már minden jó, semmi probléma nincsen, és sokszor az Úr meg is engedi, hogy jöjjenek nehéz körülmények, hogy a szívünket préselje, hogy imádkozzunk már, hogy könyörögjünk már, kiáltsunk már az Úrhoz, esedezzünk. Azt mondja a Zsoltár ír az 50. Zsoltárban, hogy hálával áldozzál az Úrnak, teljesítsd a felségesnek fogadásaidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Na, az orvoshoz menjen legelőször, már van itt egy kedves doktornő is, nem ellene beszélek, hanem arról beszélek, hogy van egy legfőbb orvosunk, ezt ő is így gondolja, és mindig ő hozzá menjen először, és mindig ő hozzá kiállj, és óhajtsál, és imádkozzál, aztán menj el orvoshoz is, persze, ha el kell menned, bár én is olyan kutya vagyok, hogy nem nagyon szeretek orvoshoz menni, pedig kellene, de hát sóhajtok a jó atyához, de ezt helyes sorrendben kell természetesen gyakorolni, hogy ez így legyen az életünkben. Mert azt mondja az ige is, hogy szenvedély valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betegé valaki közöttetek, és így tovább. Hát szenvedések azok lehetnek sokfélék. Nem is fogok bele, hogy ezeket elsoroljam. Lelki szenvedések is lehetnek az ember életében, lelki gyötrelmek. Ma már beszélnek pszichoszomatikus betegségekről, hogy a lélek, hogyha nehézségekkel, bajokkal küszködik, és nem talál megoldást, nem tudja megoldani azokat az emberi lélek, akkor megbetegszik általa még a test is. Például, ha valaki aggodalmaskodik, és nagyon sokat aggodalmaskodik, és nem helyezi az ő gondjait, nem teszi le az ő gondjait az Isten kezébe, és szinte széttépi a lelkét, megbetegszik a teste is, az idegzete tönkre megy. Ezért mondja a Biblia, hogy ne aggodalmaskodjunk. Nem azt mondja, hogy ne gondoskodjunk, meg ne gondolkozzunk, meg ne gondoskodjunk, hanem hogy ne aggodalmaskodjunk. Ez egy más dolog. És ha például valaki haragszik, haragot tart, lehetséges az, szerintem, hogyha valaki haragot tart, és meg nem bocsát, megbetegszik a teste is. Lehet, hogy az emésztő rendszere is olyan állapotba jut, hogy nem marad meg benne az étel. Sokféle lelki trauma, probléma mindnyájunkat megkeresnek ilyen dolgok, de testvérek, jöjjünk az Úrhoz elsősorban is. Nem szeretném, hogyha a hívők pszichológusokhoz fordulnának, hanem hát jöjjenek a legnagyobb pszichiáterhez, az Úr Jézus Krisztushoz, aki az életét adta értünk, és aki tud segíteni, meg hát akkor jöjjenek a pásztorhoz, vagy egy testvérnőhöz, vagy a vezetőséghez, ahogy mondja az ige is, hogy imádkozzanak érte. Azt mondja az ige, hogy ha valaki bűnt követett is el, mert a bűn is megbetegíti, hogyha megtartjuk az életünkben és ragaszkodunk hozzá bármilyen bűnhöz, megbetegíti az embert, tönkreteszi az embert. Ezt most nem akarok példákat felhozni, mert akkor lehet, hogy a jelen időből is olyan példát is tudnék fölhozni, amit nem illő most, hogy itt fölhozzak. De megbetegíti az embert. A szív is elkezd szurkálni, tönkre menni. Én is voltam már úgy, mint lelki pásztor, hogy úgy éreztem, hogy most igazságtalanul beszóltak nekem, vagy bántak velem is, és akkor olyan fölháborodott állapotban voltam, és akkor nem tudtam aludni éjszaka, a szívem az rettenetes állapotban volt. Aztán hajnal felé gyötrődve, Uram, én nem kívánom ezt tovább fordozni, leteszem, rád bízom, megbocsátok. Akkor megnyugodott a szívem is, nem szurkált, megnyugodtam. Tehát sokszor nem tudjuk magunkban megoldani ezeket a dolgokat, és kell, hogy menjünk, felkeressük egymást. Testvérek, nem tudom, van-e lelki gondozót a gyülekezetbe, valaki, aki felé bizalmas vagy, akinek el tudsz mondani dolgokat, Mi azt tartjuk, hogy elsősorban is az Úrnak kell elmondani mindent. Mi senkit nem kényszerítünk arra, hogy bárkinek, még a lelkipásztornak sem, vagy bárkinek elmondjon valamit, amit nem akar elmondani. Kötelező gyónás nincsen. Mi mindig azt ajánljuk, hogy elsősorban az Úrnak mondj el mindent, de ha úgy érzed, hogy valaki felé van bizalmad, és meg akarsz osztani vele, akkor ez működik. És ez nagyon jó dolog, és akkor együtt tudtok imádkozni, letenni mindent. Néha egy megkötözött helyzetben, amikor már a test is megbetegedett, és valaki hivatja magához vezetőséget, vagy esetleg vezetőségből kettő embert, vagy hármat, hogy testvérek, hát ezt el akarom mondani, hogy én ezt vagy azt a bűnt tettem, és lehet, hogy azért van a nyomorúságom, mint hogyha az ige azt sugalná, hogy ilyen összefüggések vannak. Nem minden esetben természetesen, de itt az ige szerint van ilyen. Elmondani, és akkor imádkoznak érte. Azt mondja, még meg is kenik olajjal, de szerintem olaj nélkül is ez működik, hiszen nyilván a levél keleten íródott, és keleten az olajjal való megkenés, ez egy természetes dolog volt. Olaj nélkül is működik, csak a Szentlélek olaja legyen ott, az a legfontosabb, hogy hittel imádkozzunk egymásért, és akkor megszabadulunk. A hitből való imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Testvérek, én azt gondolom, hogy ha ezeket figyelembe vesszük, az életünkben, gyülekezetünkben nagyon sok jót tehetünk, és segítséget kérhetünk, nyújthatunk egymásnak, és ez működni fog Isten szeretetében. Még arról egy pár szót, hogy azt mondja az ige, hogy igen, hasznos az igaz embernek buzgóságos könyörgése. Vagyis azt mondja, hogy az imádságban erő van, hatalom van. Mert nem úgy van erő az imában, hogy hát közvetlenül, ha valaki imádkozik, akkor ő általa ő gyógyít, vagy valami csodát művel, hanem hogy az ima fölmegy az Úrhoz, és az Úrtól jön visszajelzés. Mint ahogy föllövik a műholdra a hullámokat, elektromos vagy bármilyen hullámokat, és azok visszajönnek, és itt fogható az adás, és csodálatos dolgok történnek. Én így hiszek az ima erejében, hogy az Isten szerint történik az imádság, és most a pásztor kérdéséért, vagy emberek megtéréséért, vagy városunkért, vagy bármiért imádkozunk. Ha Isten szerint tesszük, akkor az fölmegy, és van valami visszajelzés. Történni fog valami. Mert Isten cselekedni tud. Hát egyébként nem cselekedne? Én szerintem Isten egyébként is cselekszik, imádságainktól függetlenül, mert ő nincs hozzá kötve a mi imáinkhoz, de azért gondoljunk bele, hogy egy király is cselekszik mindentől függetlenül, mindenkitől függetlenül cselekszik, és mégis, hogyha valaki odajárul elébe, és például egy kegyelmi kérvénnyel járul elébe, akkor hát lehetséges az, hogy az megadatik. Ha nem ment volna elébe, akkor arra nézve nem jött volna válasz. ezt fontoljuk meg, ezt a dolgot, hogy, tehát fölmegy az ima, és Isten visszajelzést ad valamilyen formában. Illés példáját hozza fel, és azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Hát én azért arra gondoltam, hogy hát azért különb ember volt. De olyan értelemben ugyanolyan ember volt, mert minden ember bűnös, vagyis nem tökéletes, vannak hibái. Volt ő is, amikor nagyon elkeseredett, nagyon elcsüggett. De ő egy igaz ember volt. Azt mondja az előző vers, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Az igaz ember az, aki az Istenhez szabja magát. Nem a maga útján akar járni, nem a maga gondolatát követi, nem a maga terveit szövegeti, hanem az Isten szerint, Krisztus szerint kíván járni. Krisztushoz köti az életét. Ez az igaz ember. Illés igaz ember volt, mert ő nagyon becsületesen az Isten útján kívánt járni, és a népet is kívánta megtéríteni az élő Istenhez. Akkor miért imádkozik szárasságért? Utána pedig miért imádkozik esőért? Ez a kérdés. Hát azért, testvérek, mert a nép nem akart megtérni. És Illés azt kapta az élő Istentől, hogy mivel szinkronban volt az Istennel, azt az indítatást kapta, hogy imádkozzon azért, hogy ne legyen eső. Hogy végre az emberek magukhoz térjenek, elgondolkozzanak, felúcsúdjanak, mert nem akartak rádöbbenni arra, hogy milyen rettenetes állapotba jutottak, amikor Akháb király és Jézabel őket eltérítette, teljesen a Baál imádás felé vitte el az ő életüket. Így tehát most nem úgy kell elgondolni azt, hogy Illés akkor egy rettenetes ember volt, aki ilyen borzasztó dolgot művelt, hogy azért imádkozott, hogy ne legyen eső 3 évig és 6 hónapig, hanem Illés teljes szinkronban volt a mennyel, mert a mennyben is ugyanez a döntés volt. És ő ezt elkérte, hogy ez így is legyen, és Isten amment mondott rá. Hát néha kell ez is. Esőtlen, száraz évek kellenek emberek életében ahhoz, hogy megtérjenek, hogy megváltozzanak. De aztán Illés, mikor megtértek, mikor elfogadták, fölkiáltottak, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, akkor megtértek, akkor esőért imádkozott, és megjött az eső. Ezek szerint tehát nem csak jó dologért lehet imádkozni? No hát, ez nehéz kérdés. Ehhez már nagyon közel kell lenni az Úrhoz, hogy ő igazgassa a gondolatainkat. Mert mi mindig csak jót szeretnénk kérni, és mindig talán az, hogy pátyolgasson bennünket, meg szeretteinket, meg mindenkit az Isten, ne legyen semmi baj, de lehet, hogy nem mindig ezt kell kérni. Lehet, hogy másképpen kell imádkozni. Ha nem tudjuk másképpen elmondani, mert lehet, hogy nem tudjuk másképpen elmondani, akkor mondjuk azt inkább, hogy Istenem, látod, hogy nincs megtérve az én gyermekem, vagy szerettem, vagy rokonom, milyen borzasztó állapotban van, könyörülj rajta, legyen úgy az életedben minden, ahogy te akarod, ha talán meg akarod őt próbálni, vagy tisztító tűzön átvinni, vidd Uramát, csak hogy megtérhessen, csak hogy megváltozhasson, tegyük az Isten kezébe. Mert soha nem fog megtérni, hogyha mi úgy gondolnánk, hogy hát semmi baj ne történjen. Jaj, Uram, ott lennénk, mint Uzza a figyláda körül, hogy attól félt, hogy leesik a figyláda a szekérről. Ezzel nem csinált semmit, sőt, míg az ő élete is az életébe került neki. Az imádságnak nagy titkai vannak. Azt hiszem, hogy azt gondolom, hogy ebből egy nagyon töredéket tudtam most elmondani, de Isten segítsen engem is, mindnyájunkat, hogy valóban, ahogy délután beszéltünk erről Bükzsércen, hogy imádkozzunk ne a magunk gondolata szerint, ne a magunk akarata szerint, ne a magunk ízlése, terve szerint, hogy így legyen, vagy úgy legyen, Uram. Ne akarjuk mi kioktatni az Urat, hogy most hogy legyen, mint legyen, hanem imádkozzunk a Szentlélek által, aki helyesen vezeti a mi gondolatainkat, a mi imáinkat. És a legmagasabb rendű ima az, hogy Atyám, mindenben legyen meg a te szent akaratod. Az életemben, az életünkben, gyülekezetünk életében is. Amen.